Couldn't find nobody could tell me. Tell me what about the soul of a man? Won't somebody tell me? Answer if you can. I want somebody to tell me. Tell me what.
Őrkutyák civilben.
Szerkesztő műsorvezető, akit éppen hallanak, Huszár József.
Ma este egy könyvvel fogunk megbarátkozni, a címe Hogyan legyünk antirasszisták. Nagyon megtetszett a könyv, és kaptam belőle egy tiszteletpéldányt. Bele tudtam csak nézni, mert annyira gazdag és annyira sokrétű, hogy ezt nehéz így egy-két nap alatt megérteni. Ezért megkértem Pilóta Attilát, aki magyarra fordította ezt az egyébként angolul megjelent kötetet, hogy biztasson minket, hogy ezt a könyvet el kell olvasni. Szervusz Attila!
Szervusz, nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy beszélgethetünk erről a könyvről. A könyv egy afrikai-amerikai történésznek a könyve, Ibrahim Standinek hívják, és 2019-ben jelent meg először, aztán egy új kiadást is megért, és ennek az újabb kiadásnak a magyar fordítását a közre november vagy szeptember végén. A kiadóról egy picit beszélnék, mert lehet, hogy egy-két könyvünkkel már találkoztak a hallgatók, de egy eléggé szokatlan kiadó, egy Kovács Színház nevű független színház Franciaországban az, amely ezt a könyvet kiadta. Ennek a színháznak vagyok az alapítója és az igazgatója, én már több mint 20 éve Franciaországban élek, de fordítóként elég sokat dolgozom magyar kiadókkal, és így jutottam el oda, hogy van egy-két olyan könyv, amit nekünk kellett gyakorlatilag ezzel a színházzal kiadni, mert sok magyar kiadó egy picit úgy húzódozott egy-két olyan témától, amit mi nagyon fontosnak találtunk. Ilyen téma volt például az Európai Unió külső határain elkövetett intézményes erőszak, amelyről Jean Ziegler számol be Lesbos Európa szégyene című könyvében, és amelyről az Ő kutyák civilben egyik műsorában beszélgettünk néhány évvel ezelőtt Rőrinc Marcellel. Ez a könyv, ez a Hogyan legyünk antirasszisták, tehát egy amerikai történésznek a könyve, és egy nyugodtan nevezhetjük sikerkönyvnek, hiszen angolul több mint 2 millió példányban kelt el, és a szerzőnek nem ez az első nagyon sikeres könyve. Pár évvel korábban, 2016-ban jelent meg Stand from the Beginning, minek a magyar címe alig, hanem a rasszizmus történet az Egyesült Államokban lenne, hiszen egy Netflix film is készült belőle, és az ezt a címet kapta. Ez egy ilyen jó 600 oldalas kiadvány, ez a Stand című könyv, amiben egy nagyon részletes történészi munkának az eredményét látjuk, amely egészen a 15. századtól, ahol a rassznak a koncepciója fölmerül, a napjainkig mutatja be a rasszista elképzeléseknek a történetét, hatásait, a közpolitikákba, ezeknek az összefonódását. Tehát ez egy tudományos igénnyel megírt kiváló mű, és ennek az egyik leágazása mondjuk ez a Hogyan legyünk antirasszisták, ami egy picit kisebb, de magyarul azért így is egy 280 oldal törzsszöveg, és utána még egy ilyen 100 oldalnyi jegyzet ez a könyv, amiben az előző könyvnek a tudományos megállapításait fonja össze a saját megélt élményeivel, így egy nagyon érdekes keveréket kap az ember, tehát a objektív tudományos tudásokat a gyerekkorától kezdve megélt élmények mikrotörténeteivel fonja össze. Nagyon olvasmányos, és úgy gondoltam, hogy ezt a magyar olvasók is értékelni fogja.
Ezt egyébként kérdezni akartam, hogy miért pont ezt a kötetet választottad, hogy lefordítsd magyarra?
Ez a 9. könyv, amit a színházunk kiad, egy-két címet akkor itt felsorolnék belőle, hogy lássuk, hogy nem egy teljesen kilógó dologról van szó, tehát a Engedetlenség és demokrácia Howard Zinn-től, egy amerikai történésztől volt az első könyvünk, aztán az említett Lesbos Európa szégyene, majd következett Jason Stanley-től az Így működik a fasizmus, a mi kontra ők politikája, Naomi Klein kanadai újságírótól és szerzőtársától Rebecca Steffostól a Hogyan változtassunk meg mindent, útmutató fiatal állampolgároknak a bolygó és egymás védelméhez című könyv következett. Howard Zinn-nek két újabb kötetét adtuk ki 2022-ben, az egyik egy képregény, a másik színdarabok. Majd a munkásosztály története, ellenállás és lázadása mindennapokban, és Szilvia Federici a boszorkány üldözésektől a nőgyilkosságokig. Szinte az összes könyvre elmondható, hogy a társadalmi igazságtalanságnak valamely aspektusát elemzi, nagyon sok esetben az elnyomottak szempontjából. Howard Zinn történész kifejezetten az ilyen alulnézetből írt történelemnek a jeles képviselője, és a munkásosztály története is ilyen alulnézetből szemlélt ellenállás történeteket mutat be. Így eléggé kézenfekvő volt, hogy a rasszizmusnak a témáját is valamikor terítékre vegyük, és Iglemek Szkendinek a könyve erre nagyon-nagyon alkalmas.
Csak azt akartam kérdezni, hogy nehéz volt lefordítani, mert sokszor egy-egy könyvnél a magyar megfelelőket, azt, hogy mi értsük, hogy ott tulajdonképpen mi történik, az nem is olyan egyszerű, tehát nem lehet tükörbe lefordítani nyilván.
Abszolút, tehát nagyon sok érdekes kihívással szembesültük, például hát rögtön a race szónak a fordításánál, ugye, hogyha mit tudom én, racistnek a magyar fordítása lehetne az, hogy ha gyűlölő, de itt elképesztően félrecsúsznánk, hogyha ezt a szót használnak. Egyrészt ott van benne a fajgyűlölőbe a fajszó, ami hát nagyon a náci nyelvhasználatot idézi, ami egyfajta biológiai külön fajhoz tartozást jelent, ami abszolút megalapozatlan, amikor az emberekről beszélünk, és a rasszok szerinti besorolásnak a története is nagyon jól mutatja, hogy ez ennek kezdetben semmi köze nem volt a biológiához, illetve hát azzal próbálták igazolni, de hogy egy nagyon társadalmi, illetve egy hatalmi konstrukció a rasznak a fogalma. Erre majd mindjárt visszatérünk, de akkor picit vissza a fajgyűlölő szóhoz. Tehát a fajszó az egy nagyon félrevezető dolog lenne, a rassz szó az, amit sokkal inkább itt használni kell, de bizony a magyar nyelvben nagyon sok esetben ez nem egyértelmű, nem magától értetődő. Olyannyira, hogy nagyon sok rendkívül fontos dokumentumban, az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában, ami 1948-ban született, ott is még a 1948-ban született, úgyhogy a portályt fordították le, és az akkori bevett szóhasználatot nem gondolták végig, tehát ebben is a faji megkülönböztetés hasonló szerepelnek. És a faj gyűlöletben, ugye hát ott van a gyűlölet is, ami nem feltétlenül szükséges ahhoz, hogy valaki rasszista legyen, nem szükséges az, hogy valaki gyűlölettel tekintsen egy másik csoportnak a tagjaira, elég, hogyha úgy ítéli meg, hogy én magasabb rendű vagyok, ők alacsonyabb rendűek, majd én felemelem őket, tehát ez a fajta hierarchia, hierarchizálás az, ami sokkal fontosabb, nem pedig bármiféle gyűlölet. Tehát voltak ilyen nagyon alapvető dolgok, amik nincsenek teljesen tisztában véve talán magyarul, és amire a könyvfordítása során figyelni kellett, és hát voltak nagyon érdekes egyéb fordítási kérdések. Mint történész nagyon sokszor hivatkozik más művekre, és egy Martin Luther King beszédet is természetesen idéz, illetve többet is, és az egyiknek a fordítása az meg is jelent magyarul. A Debreceni Egyetemnek, a Debreceni Református Egyetemnek a Hittudományi Intézete adott ki egy válogatást Martin Luther King beszédeiből, ami egy nagyon figyelemre méltó és nagyon megsüvegelendő kezdeményezés. Azonban, amikor ezt a fordítást a kezembe vettem, és összehasonlítottam a Candy szövegével, akkor láttam, hogy valami nagyon komoly eltérés van a kettő között. Candy a hatalom nélküli szeretetet idézi Martin Luther King-től, aki azt teszi szóvá, hogy mekkora probléma, hogy a hatalom nélküli szeretettel próbáltuk meg orvosolni a problémákat, és a magyar fordításban a szeretet nélküli hatalomról beszélnek, ami hát teljesen megfordítja a dolgokat. És mint egy olyan képet fest Martin Luther Kingről, mint aki a szeretet oldaláról közelített, mint egy jó lelkipásztor, aki a hatalmat másodlagosnak ítélte meg, holott ebben a beszédében, az És most merre tovább című beszédében nagyon határozottan hatalommal foglalkozik, azzal foglalkozik, hogy mennyire szükséges a hatalmi struktúráknak a megváltoztatása. Hogy ez a fordítás ilyen félre sikerült, annak utána mentem, hogy vajon mi lehet az oka, és nem a fordítással van igazából a gond, hanem azzal a választással, amelyet tettek, hogy Martin Luther Kingnek a beszédeit melyik könyvből fordítsák le. Az angol könyv, vagy az angol nyelvű könyv, amelyet választottak, már az félre értelmezte Martin Luther Kingnek a szövegét, és így a magyar fordítás kézenfekvő módon elcsúszott. Tehát van egy olyan alapvű, ami alapbeszéd, amely angolul többféle változatban létezik, van egy kiadása, amelyben félrecsúszott, és sajnos pontosan ez szolgált ahhoz alapul, amelyből a magyar fordítás készült, így a magyar olvasók kezébe kerülő szövegek egészen más képet festhetnek Martin Luther Kingről, mint valójában. Ezeknek az idézeteknek az előkeresése, ez egy nagyon szükséges feladat az ilyen könyveknek a fordítása során. Elég idegenes tud lenni, de nagyon tanulságos, és néha egy-két ilyen meglepő dolgot tapasztal az ember. Még gyorsan egy másik ilyet, a Tamás bátya kunyhója című regénynek a fordítása, 19. század közepén írott könyv, több fordítása is megjelent. Az első fordítás az nem is igazán fordítás volt, hanem egy adaptáció, ahol a fordító válogatott a helyezetekből, tömörítette, tehát lényegesen rövidebbre sikerült összerántania ezt a könyvet, ami hát nem feltétlen tükrözi a szerzőnek az álláspontját. Majd az 1950-es években Réz Ádám is lefordította, egy kiváló fordító, de ahogykor ebben is meg kell keresnem egy konkrét mondatot, amit Kendi idéz, ezt a mondatot nem találtam meg, és egy rövidebb összehasonlítás után kiderült, hogy azért ebből is kimaradt itt ott egy fél oldal. Úgyhogy ilyen furcsa dolgokat lehet tapasztalni, ami mutatja azt is, hogy a fordítás, amely egy alapvető eszköz arra, hogy más kultúráknak a gondolatait megismerjük, az mennyire alapvető szerepet játszhat, és mennyire furcsa dolgok történhetnek.
Nagyon érdekes volt, így azt mondtam az elején, hogy nem tudtam végigolvasni a könyvet, de barangoltam benne, és hát nagyon érdekes dolgokat találtam, hármat vagy négyet el is mondok. Hát először is ugye a cím az egy teljesen világos és tiszta, nem csak hogy ajánlás, egy vágy, hogy ne legyen rasszizmus a világban. Ez egy annyira felszólító cím erre, hogy ezt nem is kell magyarázni. A másik, ami nagyon érdekes volt, hogy a hátsó borító első sora az az, hogy a rasszista ellentéte az nem a nem rasszista, hanem az antirasszista. Segítesz ezt megfejteni?
Igen, ezt ki is fejti a könyvben, és hát ezt azért elég sok más környezetben is megtaláljuk ezt. A semlegesség álláspontja, amit a nem rasszista, tehát nem vagyok sem rasszista, de hát sem nem aktívan antirasszista, hanem nem foglalkozom a dolgokkal, ez a nem rasszista kényelmes középútja, ez nem létezik. Hogyha passzivitásunkkal nem teszünk semmit ellene, azzal gyakorlatilag az elnyomást támogatjuk, ezt számos más szívkörnyezetben ugyanez a gondolat kifejthető. Kendi ki is fejti, hogy pontosan ezt hogy érti, és amikor rasszistáról, rasszizmusról beszél, akkor ő a rasszalapú egyenlőtlenségekből indul ki. Tehát, hogyha egy rasszalapú csoport szemmel láthatóan nagyon más helyzetben van, mint egy másik rasszalapú csoport, akkor rasszalapú egyenlőtlenségekről beszélni. Ad néhány példát, van néhány nagyon konkrét példa, hogyha ő, mivel amerikai szerző, az amerikai közegből veszi a példáinak a nagy részét, hogyha a fekete amerikai családok és a fehér amerikai családoknak a vagyonát megnézzük, akkor azt látjuk, hogy a medián érték, tehát a 1 millió családból az 500 ezredik leggazdagabb érték, az nagyon eltérő. A medián érték a fekete családokra 1/8 fehér családok medián vagyonának, tehát egy fehér családok 8-szor olyan gazdagok. Nyilván a család gazdagsága az bizonyos mértékben sok egyéni választástól is függ, de amikor azt látjuk, hogy egy egész nagy csoportra ennyire szisztematikus különbség van, akkor ott bizony biztosra vehetjük, hogy közpolitikák is léteznek mögötte. Amikor ezek ellen az egyenlőtlenségek ellen próbálunk tenni, tehát olyan közpolitikákat próbálunk bevezetni, amelyek ezeket csökkentik, az egy antirasszista megközelítés. Amikor pedig olyanokat vezetünk be, amelyek ezeket az egyenlőtlenségeket növelik, vagy fenntartják, akkor rasszista közpolitikákról beszél Kendi. Amikor például egy olyan lakhatási törvényt vezetnek be, amely bizonyos anyagi feltételekhez köti, hogy ki vehet ilyen olyan segítségeket igénybe, és azt látjuk, hogy ez növelni fogja az egyenlőtlenségeket, akkor az nem egy semleges, hanem egy bizonyos csoport kedvező lakhatáspolitika, és hogyha ez összefonódik etnikai csoportoknak a helyzetével, vagy rasszalapú csoportoknak a helyzetével, akkor nyugodtan mondhatjuk rá, hogy ez egy rasszista közpolitika.
A másik ilyen rövid idézet, amit szeretnék elmondani, ez az előszó első sora, hogy antirasszistának lenni egy út bejárását jelenti, nem pedig a célba érést.
Igen, nagyon sok példát mutat be arra, hogy ő maga is hogyan volt, hogyan fejezett ki nemkülönben sok rasszista elképzelést. A rasszizmusnak az évszázados története annyira körülvesz minket, hogy a rasszista elképzelések teljesen belül. És bizony nagyon tudatosan tudunk ebből kimászni, hogyha elgondolkozunk, hogy ennek a konkrét mondatnak mik a következményei, ennek a konkrét közpolitikának mik lesznek a hatásai, és hogyha nem gondolkozunk, akkor bizony nagyon könnyen belecsúszhatunk abba, hogy rasszista elképzeléseket propagálunk. Kendi nagyon határozottan kiáll amellett, hogy a rasszista szót azt ne szitokszónak tekintsük, hanem egy leíró címkének. Amikor megnyilvánulunk, akkor lesznek antirasszista, lesznek rasszista hozzáállásai, és ezek megváltoztathatók. Tehát, hogyha odafigyelünk és megváltoztatjuk rajta, akkor ezt a címkét, hogy ez rasszista volt, ez a megjegyzés rasszista volt, ezt le fogunk tudni cserélni egy antirasszistára. Ne úgy képzeljük el, hogy ez egy örökre rásütött bélyeg, ami után ez az ember örökre ássa el magát, mert mondott valami olyat. Nagyon sok ilyen megnyilvánulást hallunk, nagyon sok olyan mikro történetet ismerünk, amikor valamiféleképpen ez van. Túl lehet ezen lépni, tudatosan kell ezt megtenni, és ezért mondja azt, hogy ennek az a eljárása nem pedig a célba én is. Az, ami az antirasszizmust definiálhatja.
A harmadik, és szerintem legerősebb mondat, amit én itt most összebogaráztam a könyvből, tehát tényleg csak barangoltam benne, az úgy hangzik, hogy a fehér felsőbbrendűség jelenti a legsúlyosabb belföldi fenyegetést az amerikai életekre és a demokrácia létére az Egyesült Államokban.
Igen, tehát ez egy elég erős állítás, de hogyha megnézzük, hogy akár a belföldön elkövetett tömegmészárlások mögött milyen arányban áll a fehér felsőbbrendűséget hirdető ideológia, illetve hogyha megnézzük, hogy melyek azok a közpolitikák, amelyeket ez befolyásol, akkor bármennyire is kellemetlen igazságnak tűnik, ezzel egyet fogunk érteni. Ad néhány elég konkrét témát, amelyben ez megvizsgálható, és akkor én is egy picit tágítanám az Egyesült Államokról, akár az egész világra a perspektívánkat, hiszen a világtörténelemben a rasszista elképzelések és a rasszista közpolitikák azok elképesztően meghatározó szerepet játszottak. Hogyha megnézzük, hogy az elképesztő gazdasági egyenlőtlenség, amely mondjuk Afrika és Európa között megfigyelhető, az mennyire a gyarmatosításnak és a gyarmatosítás mennyire a rasszista elképzeléseknek, a rasszista közpolitikáknak tudható be, akkor ez tagadhatatlannak tűnik. Afrikában olyan magas a szegénység, mint szinte sehol máshol a világon, az extrém szegénység, és egyre inkább ebbe az irányba tolódunk. Néhány évtizeden belül az extrém szegénységben élőknek a 90%-a Afrikában fog élni. És hogy ezt mennyire a közpolitikák határozzák meg, arra egy elég jó példa a következő. elég sok helyen az infrastruktúra nem épült kellően ki, és az Afrikában továbbra is, főleg a nőknek a feladat az, hogy vízért menjenek és vizet hozzanak, mert már rendelkezésre az az infrastruktúra, amely a legtöbb európai országban már több nemzeték óta kiépült, de azért, hogyha egy évszázaddal visszamegyünk, akkor azért itt is az, hogy jár a kútra az ember és hordja a vizet, az elég fontos munka. Afrikában, hogyha megnézzük, hogy egy év alatt mennyi időt töltenek el az emberek azzal, hogy vizet hozzanak, akkor ez körülbelül 40 milliárd munkaórának felel. 40 milliárd munkaóra, az körülbelül a Franciaországban egy év alatt ledolgozott teljes munkaidőt jelenti. Megfelelő infrastruktúra kiépítésével rengeteg időt meg lehetne spórolni, amivel, hogyha másra fordítják, sokkal produktívabb dolgokat lehetne elérni, és így ezt a földrészek közötti különbséget csökkenteni lehetne. Nem is kellene nagyon-nagyon sokat befektetni ebbe. Kiszámolták, hogyha az afrikai államoknak az adósság törlesztését 26 napra felfüggesztenék, és ezt az összeget fordítanak ennek az infrastruktúrának a kiépítésére, akkor ez megvalósulhat. Ám a Világbank, a IMF ezt nem engedi, a hiteltörlesztés, az adósságtörlesztés az annyira elsőséget élvez minden mással szemben, hogy ez megvalósítható. Ez egy közpolitikai kérdés, ahogy az is közpolitikai kérdés, hogy például Magyarországon szegregátumokban szintén nincsen kiépítve ez az infrastruktúra, hogyha ez egy elsődleges prioritás lenne, és erre menne el a közpénz, akkor az ott élők lényegesen könnyebben tudnának másra időt találni, nem olyan dolgokkal kellene időt tölteniük, és emiatt nem jutna idő másra, amely dolgok egy ilyen infrastruktúrális beruházással könnyen megvalósítható. Hogy ehelyett a gazdag felső középosztálybeli elővárosoknak az infrastruktúrának a kiépítésére fordítja egy közösség a közös erőforrásait, vagy pedig erre ez egy közpolitikai döntés, és hogyha azt látjuk, hogy szemlegátumban élők és a gazdag elővárosban élők között akár rasszalapú csoportkülönbségek vannak, akár etnikai különbségek vannak, akkor nyugodtan mondhatjuk azt, hogy ez is egy rasszista közpolitika, nem erre fordítani, nem az ilyen különbségek csökkentek.
Amióta a kezembe vettem ezt a könyvet, az motoszkál bennem, hogy mit lehet várni egy ilyen könyvtől, vagy ti, akik lefordítottátok, ismeritek, mit vártok ettől?
Többféle célt várunk ettől a könyvtől. Egyrészt megismerhetjük belőle az Egyesült Államok valóságának egy szeletét, méghozzá eléggé olvasmányos módon, már ezért valószínűleg érdemes kérni. De amikor ebbe belevágtunk, akkor nagyon az a cél lebegett előttem, hogy ennek a szempontrendszere olyan, hogy annak egy része bizonyosan használható a Magyarországon is tapasztalható, főleg a romákat sújtó rasszizmus elleni harcban. Úgyhogy nagyon remélem, hogy azok a jogvédők, azok a civil szervezetek, amelyek a magyarországi rasszizmus ellen küzdenek, fognak benne találni olyan elemeket, amelyeket fel tudunk használni. Gondolok itt például arra, hogy a könyvben nagyon sok statisztika szerepel, gazdasági, egészségügyi, oktatási statisztika, amit megkönnyít az, hogy az Egyesült Államokban ezek a statisztikák rendelkezésre állnak. Elég más rendszerről beszélünk, hiszen ott az, hogy valaki fekete, fehér, őslakos, stb. Az egy olyan adat, amely a személyébe van beírva, és ezek a statisztikák léteznek, míg Magyarországon sok esetben ez védett adat, amelyen nem foglalkozunk. Érdemes megnézni, hogy ezeknek az adatoknak a nyílt kezelése és a statisztikáknak a részletes rendelkezésre állása mit tesz lehetővé. És akkor egy-két dolgot idéznék belőle, tehát az oktatás terén például említ egy olyan adatot, hogy bár az oktatási szegregáció az törvényben megszűnt, a gyakorlatban nem lett felszámolva, hiszen hogyha ez az, aki szegénységgel összefonódik, akkor a lakóhely szerinti iskolában nagyon sok esetben nem a teljes társadalom elosztását tükröző lesz a gyerekeknek az összetétele, hanem sokkal inkább tömbösítve lesz. Így a fekete gyerekeknek a nagy része olyan iskolába jár, ahol a tanulóknak a többsége fekete, és így tovább. És arra a megállapításra jutott, hogy ha egy fekete diáknak a jövendőbeli sikeréről megkérdezzük a tanárait, akkor azt látjuk, hogy a fehér tanárok mintegy 40%-kal kisebb esélyt jósolnak neki arra, hogy sikere lesz, mikor én átmegy az érettségén, vagy valami hasonló, mint a fekete tanárok. És azokban az esetekben, amikor egy diáknak alsó tagozatban volt, egy fekete diáknak volt fekete tanára, akkor valóban lényegesen magasabb sikere lesz, tehát egy ilyen 29, illetve nagyon szegény diákok esetében 39%-kal jobb eséllyel fog teljesíteni. Ami mutatja, hogy nagyon kis ráfordítással egyetlen fekete tanár, aki a szituációját szeretnek a diákoknak talán a saját megélt tapasztalatai alapján jobban értheti, rengeteget tehet. Elég sok ilyen statisztika van a könyvben, mivel az oktatásnak a szegregáció Magyarországon egy elképesztően nagy probléma, ezért gondolom, hogy ebben a témakörben is tud néhány olyan adattal, elképzeléssel, perspektívával szolgálni, ami hatásos lehet, amely hasznos lehet, de akár az egészségügyi adatoknak az összehasonlítása, akár a gazdasági adatoknak az összehasonlítása talán ad egy-két olyan gondolatot, amelyet követendőnek lehet találni Magyarországon.
Meg szabad kérdezem, hogy hány példányban adtátok ki a magyar fordítást?
Elsőre 1000 példányban hoztuk ki, ami remélhetőleg el fog menni, és talán majd után kell nyomni. Az eddigi könyveinket is maximum ilyen 1000 példányban hoztuk ki. Volt olyan, a James Lennynek az Így működik a fasizmus című könyve, azt egy picit kevesebben 800 példányban, de az mind elment, úgyhogy van reményünk arra, hogy ez az 1000 példány az elfogy, és akár viszonylag gyorsan elfogy, hiszen egy nagyon olvasmányos, és szerintem nagyon szerethető könyvről van szó.
Azt megkérdezhetem, hogy ez az 1000 példány, ez fedezi a költségeket, amit voltak az előállítás során?
Valószínűleg a legvégén körülbelül pariba leszünk, reméljük, hogy egy második kiadás is jön, és akkor pozitív mérlegünk lesz, de ezeknek a könyveknek nagyon úgy menne ki a színházunk, hogy ezek olyan témák, amelyekről muszáj beszélni. A gazdasági nyomás az természetesen ott van, és nem véletlen, hogy elég sok ugye a kiadó éppen ezért húzódozott néhány ilyen könyv kiadásától, de például Zanziglernek a Lesbos Európa Szégyen című könyv esetében kifejezetten azt éreztük, hogy annyira fontos ezeknek a narratíváknak a bemutatása, hogy a színházunk beleáll ebbe a projektbe a megtakarításával, azt remélve, hogy majd vissza fog jönni, de hogyha nem jön vissza, akkor is egy olyan projektbe álltunk bele, amelyet abszolút szükségesnek tart.
Ezt abszolút saját forrásból oldottátok meg, bocsánat, hogy a zsebetekbe turkálok, de ezek azért jó példák, vagy használható példák, hogy hogy lehet egy ilyet létrehozni. Vagy ez most már tizedik könyvetek, vagy...
Kilencedik, igen. Picit próbálunk könnyíteni azzal, hogy előértékesítési és támogatási kampányt indítottunk, tehát akik elővásárlással megvették a könyvet, azok a támogatók oldalra bekerültek, illetve voltak, akik pénzadományjal is hozzájárultak, illetve Franciaországban, ahol a színházunk működik, itt is voltak, akik támogatták a könyveinket. Igyekszünk egy-két dolgot mellé tenni, hogy akár az itteni közönség is valamilyen módon a könyvnek az anyagával megismerkedjen. A Lesbos Európa Színén című könyvünkhöz készült kiállítás, a magyar kiadást ugyanis sajtófotókkal dúsítottuk fel, hogy ezt a témát, a menekültek elleni intézményes erőszaknak a témáját a képek erejével is egy kicsit hatásosabban mutassuk be, és ezeket a sajtófotókat ilyen 40x40-es, 50x50-es tablókra nyomva eddig körülbelül 30-35 helyen állítottuk ki Magyarországon, Erdélyben, illetve Franciaországban. Legutóbbi Franciaországban Banksy kiállításának egy kísérő kiállítása volt, és így Remélem, hogy a Banksy kiállítás megtekintő közel 40 ezer emberből legalább 1-2%-uk látta. Ezeket a projekteket ezért a színházunk közönsége is támogatja, tudják, hogy ezek a társadalmi kérdések nagyon fontosak. Színházunk egyéb programjaiban is igyekszünk ezekre fókuszálni, így amikor egy másik nyelvre való fordításhoz keresünk támogatókat, akkor így is szoktak adni.